Nyisd ki a Bibliádat Római Levél 7. fejezeténél. Római Levél 7. fejezete. És a mai napon innen fogunk megnézni egy részt. És hogyha újabb vagy köztünk, akkor a Római Levél az egy olyan könyv a Bibliában, amit érdemes elolvasni, nem is egyszer, többször. És a 7. fejezet egy érdekes témáról beszél, ezt fogjuk, tulajdonképpen erről lesz szó ma. Igazából két házasságról fogunk beszélni. Jó? Úgyhogy két házasság. És fel fogjuk olvasni az első 6 verset, és ez a két házasság, ez az a két házasság, amely közül az egyikben élhetjük az életünket. A két házasság, amely közül vagy az egyikben éljük az életünket, vagy a másikban éljük az életünket. Ez két kép. Oké, úgyhogy nézzük meg a 7. fejezet első 6 versét. Így kezdődik, hogy vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által. És azért másé vagytok. Azért, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert, amíg tesz szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben szellem szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Úgyhogy arról a témáról van itt szó, és erről szeretnénk beszélni, hogy hogyan éljük a keresztény életet. Okay, hogyan éljük a keresztény életet? Milyen módon kell élnünk a keresztény életet? Vagy egy másik, hogy hogyan járunk a megszentelődés útján? Okay, és a megszentelődés útja az azt jelenti, hogy azon az úton, ahol az életünk folyamatosan változik és formálódik és átalakul. Tehát hogyan járhatunk ezen az úton, ahogy egyre inkább hasonlítunk Jézusra. Okay, és amiről beszél, ez az illusztráció, amit itt hoz, az két házasság. Okay? Az első házasság, amiről beszél, az házasság a törvénnyel. És azt mondja, hogy erről beszél, azt mondja, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, míg él. Úgyhogy itt az első házasságkötés. Zsuzsi, tudsz kísérni engem? Nem akarsz, vagy nem tudsz? Nem tudod. Azt hittem, hogy nem akarsz. Jó, ez más. Oké. Okay. Itt van az első házasságkötés. Megkötjük a házasságot. Na. Ez van, itt van, tessék itt. Itt van a törvény. Házas. A gyűrű rájön ide, meg a gyűrű rájön ide. Oké, okay? Úgyhogy itt van a házasság. És milyen törvényről beszél itt? Vagy milyen törvényről van itt szó? Igazából bármilyen törvényről. Bármilyen törvényről, szabályrendszerről, előírásról, parancsolatról, vagy elvárásról, amivel összekötjük az életünket, és alapvetően ilyenek vagyunk. Teljesen mindegy, hogy Jézus követője vagy, vagy nem vagy még Jézus követője. Tulajdonképpen valamilyen törvény alatt éled az életed. És valamilyen törvény szabályát igyekszel megtartani. Lehet, hogy ez a lelkiismeret törvény, amit saját magad diktálsz saját magad számára, és mások számára is természetesen, vagy lehetséges, hogy a mások által való elvárásnak a törvénye, így van, amit otthon elvárnak tőled, vagy a munkahelyen elvárnak tőled, vagy a barátaid elvárnak tőled. Teljesen mindegy, hogy milyen szabályrendszerről van szó. Arról szól ez az írás rész, hogy ez egy olyan életmód lehet, ahol úgymond a törvény a mi férjünk. Úgyhogy a férjünk ebben a házasságban Mr. Tökéletes. Így van, Mr. Tökéletes. Ő soha nem szúr el semmit. És nem csak, hogy soha nem szúr el semmit, minden alkalommal emlékeztet bennünket, amikor mi elszúrunk valamit. Minden alkalommal szól, minden alkalommal figyelmeztet, minden alkalommal a hibánkat beledörgöli, az orrunkat beledörgöli a hibánkba, amit elkövettünk. Ez ilyen az az élet, amelyet a törvény alatt élünk, úgymond megváltó nélkül élünk, szabadító nélkül élünk. Ilyen ez a házasság. És ebben a házasságban kétféle érzés keríthet bennünket hatalmába. És biztos, hogy megtapasztaltátok mind a kettőt. Az egyik az, amikor úgy érzem, hogy jó paszba vagyok, és úgy érzem, hogy sikerült teljesítenem azokat az elvárásokat, vagy azokat a pontokat, amelyeknek meg kell felelnem, és ilyenkor öröm, de még inkább büszkeség tölt el bennünket. Ilyenkor kezdjük úgy érezni, hogy azért csak vagyunk valakik. Kezdjük úgy érezni, hogy azért az életünk ér valamit. Kezdjük úgy is érezni a többi emberrel kapcsolatosan, hogy azért nekik is változni kellene, mert mi már változtunk legalábbis. Kezdünk akár nagyon is ítélkezőek lenni. Nagyon is olyan emberek, akik elítélnek másokat azért, mert nem olyanok, mint mi. És igazából bármelyik vallásrendszer ilyen életet alakít ki. Olyan emberek jönnek ki a futószalagon. Zsolti, te vagy a barátom. Olyan emberek jönnek ki a futószalagon, akik büszkék magukra, és lenéznek másokat azért, mert ők nem olyanok, mint ők, mert nem tudták elérni azt, amit ők. Ez egy halálos fegyver. Mr. Tökéletessel házasságban lenni, úgy, hogy úgy érzem, hogy én megfelelek Mr. Tökéletesnek, ez halálos a kapcsolatainkra nézve. És halálos rám nézve is. Mert igazából ez a megfelelés, ez egy külső megfelelés. És Jézus idejében a vallásos elit alapvetően ezt a szellemiséget képviselte. Ilyen életet élt. Egy olyan életet élt, ahol úgy érezték, hogy ők megcsinálták. És úgy érezték, hogy sokan vannak, akik nem csinálták meg, és szegény nyomorultak, ők nem csinálták meg, amit mi megcsináltunk. És mi is újból és újból beleeshetünk abba a csapdába, amikor ezen rendszer alatt élünk. És ezt a Biblia úgy hívja, hogy a törvény alatt élünk. Az egyik érzés, ami hatalmába kerít, az a büszkeség és a kevésség ilyenkor. Ez egy jó hét volt számomra. Úgy érzem, hogy jó, nem mondom, hogy tökéletes voltam, de úgy érzem, hogy azért pipálhattam sok mindent. Úgy érzem, hogy amit elterveztem, amit úgy érzem, hogy Isten kért tőlem, az alapvetően egész sokszor sikerült megtartanom, vagy akár egész jól, és érzi az ember magába, hogy ő valaki. Oké? És Jézus harcot indított ezen gondolkodásmód ellen. Harcot indított ezen életmód ellen, ahol úgy éljük az életünket, hogy egy szabályrendszer által mérjük azt, hogy kik vagyunk. Miért? Azért, mert ez egy hazugság. Miért? Azért, mert ez képmutatás. Mert belül nem olyanok vagyunk igazából. Miért? Azért, mert ez felszínes. Miért? Azért, mert ez nélkülözi azt a valódi életet, amely arról szól, hogy ővele kapcsolatban vagyunk. Oké. A másik oldal, így a törvénnyel való házasságban, az az, amikor egy olyan időszakon megyünk keresztül, amely lehet egy egész élet is, hogy igazából nem sikerül megfelelnünk. Igazából nem sikerül véghez vinni mindazt, ami el van várva tőlem. És ez nem büszkeséget hoz, hanem ez a nyomorultság érzésével tölt el bennünket. Úgy érezzük, hogy nyomorult emberek vagyunk. Azért, mert oda mérem magam napról napra akár ahhoz a mércéhez, amelyet nem sikerül átugranom. És ilyenek is lehetünk. Így van? Mikor elolvassuk a 10 parancsolatot, vagy a hegyi beszédet, tudod, ahol Jézus így a 10 parancsolatot, azt egy ilyen vasárnapi iskolás kis óra tartalmának mutatja be, tudod, a hegyi beszédet, 10 parancsolat arról beszél, hogy ne ölj, Jézus azt mondja, megmondatott a régieknek, ne ölj. Én pedig azt mondom neked, hogyha haraggal gondolsz a te testvéredre, már olyan, mint hogyha megölted volna. Harag. Hányszor haragszok? Hányszor tartok haragot? Így van? Vagy azt mondja, régieknek megirattatott a régieknek, és hallottátok, és megmondatott, ne paráználkodj. Házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Én pedig azt mondom neked, hogyha kívánságok helyett tekintesz egy nőre, vagy nők egy férfira, akkor már paráznoságot követtél el vele a szívedben. Nem volt még lehetőséged rá, de a szívedben. Wow. Úgyhogy nagyon könnyen ez a törvény rendszere kétféle embertípus gyárt. Büszke és önigaz, és másokat lenéző, vagy igazából magát nyomorultul érző, olyan, aki úgy érzi, hogy ő senki, és ő egy vesztes. Ez a kétfajta embertípus. És és ez az a fajta élet, ami zsákutca. Mert ebből soha nem lehet az a fajta, amit Isten szándékozik számunkra. És soha nem is képes átformálni bennünket. Csak külsőleg. De mégis beleeshetünk ebbe. Jézus követőiként akár napról napra, hogy így éljük az életünket. Megvan ez? Bárki találkozott ezzel a saját életébe? Bárki, hogy így néz magára, hogy így gondolkodik magára, hogy így néz másokra, hogy pipálunk az elménkben, hogy mérjük magunkat szüntelen azáltal, amit tettünk. És a jó hír és az örömhír az ez, hogy nem ezért jött el Jézus. Tudod, nem ezért lett Isten emberré, hogy így éljük az életünket. És ez az életmód igaz arra is, aki nem hisz Jézusba, csak másfajta törvényrendszerrel, ahogy mondtuk az elején, lelkiismeret, vagy a kultúra, vagy a társadalom, vagy a mások elvárásával kapcsolatosan. Arról beszél itt ez az írásrész, hogy valami történt velünk, mikor hittünk Jézusba. És ez a valami, ez annyira radikális dolog volt, hogy igazából a törvény uralma és dominanciája alól kivett minket. De így kezdi az írás része, hogy elolvastuk, ugye, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg az ember él. És hogyha egy más valakihez megy feleségül, akkor házasságtörőnek mondatik. Tehát nincs lehetőség egy másik házasságra, ez a házasságunk. De aztán arról beszél a negyedik versben, hogy ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Okay, és ez az a, tudod, ez az evangélium, hogy amikor, ez az örömhír, ez a jó, hogy amikor hittem Jézusba, valami történt. Nem csak valami történt, hogy múlt héten beszéltünk szubjektíve, belül bennünk, hanem valami történt rajtunk kívül objektíve. És ami történt velünk, és ezt a római levél bőven elmagyarázza, hogy egy visszaható módon, úgymond visszamenve, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor én is és te is meghaltam. Hogy tudjuk ezt illusztrálni. Hogy valami történt. Amikor hittem Jézusba, akkor Isten, köszönjük, nem tudom ki, tiéd, jó. Van pénztárca benne? Na, jó. Amikor oké, ezek vagyunk mi. Jó? Amikor hittünk Jézusban, akkor Jézusba lettünk helyezve. Oké? Eddig éltünk a házasan a törvénnyel, a szabályrendszerrel, a parancsolatokkal. Nem volt lehetőség megszabadulni ettől az élettől, vagy attól a házasságtól, mely egy személytelen házasság. Hogy alapvetően egyedül vagyok a házasságomban. Van egy férjem, de ő nem törődik. Van egy férjem, de ő nem ad nekem semmit. Van egy férjem, de ő elvár tőlem dolgokat, de nem tesz meg értem semmit. Erről beszél. De most, amikor hittünk Jézusba, akkor belelettünk téve Jézusba. Belelettünk helyezve Jézusba. Innentől kezdve Jézus sztoria a mi sztorink. Jézus története az én és a te történeted. Jézus múltja a mi múltunk. Jézus jelene a mi jelenünk, Jézus jövője a mi jövőnk. Elválaszthatatlanok vagyunk most már őtőle, mert bíztunk benne, és Isten megtette ezt a csodát, hogy belehelyezett minket Jézusba. Úgyhogy visszaható módon, és figyelj, ez izgalmas, amikor Jézus meghalt, akkor ez azt jelenti, hogy én is meghaltam. Meghaltam a régi életemnek, meghaltam a bűnnek, és meghaltam, Róma 6 a bűnnek, Róma 7 meghaltam a törvénynek. Meghaltam önmagamnak. És most, mikor Jézus feltámadt, én is ővel együtt feltámadt. Ugyanaz a sztorink. Bár én 2012-ben élek, és ő 2000 évvel ezelőtt élt, de amikor bíztam ő benne, akkor azonosítva lettem Jézussal. Isten azonosított ő vele együtt. Ez az örömhír. Oké? És megtörtént ez, hogy az én sorsom az teljesen egy lett Jézus sorsával. És ez a megváltás. És ez nem kell, hogy túl komplikált legyen, bár lehet, hogy valakinek elsőnek egy kicsit, hogy micsoda? De alapvetően erről szól a bemerítkezés is. Amikor bemerítkezünk, akkor az azt jelenti, hogy ott van a víz, és alá megyünk a víznek, és aztán kijövünk a vízből. Ami tökéletesen ezt jelenti, hogy meghaltunk, és most már új életünk van. Hogy meghaltunk a régi életünknek, és most új életet kaptunk őtőle. Hogy meghaltunk a bűnnek, és most élünk Istennek. Hogy meghaltunk a törvénynek, és most élünk egy új kapcsolat számára. A bemerítkezés pontosan ezt a radikális változást mutatja be. És ez a radikális változás objektív, rajtam kívül történik, és szubjektív, bennem is történik. Objektíven értjük azt, hogy Isten most már ez alapján kapcsolódik hozzánk. Szubjektív az, hogy most már mi megtapasztalhatjuk ennek a valóságát az életünkbe. Azaz nem csupán egy elvont dolog, hanem az életünkben megtapasztalhatjuk ennek a valóságát. Ez a pénztárcád, de... Oké, tehát valami történt velünk. Oké, és ez itt van a negyedik versben. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok azé, aki feltámadta halottak közül. Oké. Tehát megtörtént. Mivel meghaltunk. Bocsánat, Zsuzsi, megkeresed? Nem akarok túlságosan. Tehát valahol ott van. Nem, ott van benne. Nem. Ott van benne. De lehet, hogy van még zsebébe tettem bele. Tehát, köszönöm. Kérem a táskát is. Csak, tehát, de a halál révén többé ez a régi házasság már nem érvényes ránk. Nem, mert a halál által kikerültünk a régi házasságból, és most van egy új házasság. Most ez az új házasság, ez azzal van, aki meghalt értünk, és feltámadott a halálból, Jézussal. És ez az új kapcsolat, ez az új, legmeghatározóbb környezete az életünknek, vagy legmeghatározóbb, környezete az életünknek. Isten, Jézus, amit ő tett számunkra, és amivé ő tett bennünket, és a vele való kapcsolat. Ez a legmeghatározóbb dolog. Mit jelent ez alkalmazásban? Ez azt jelenti, hogy többé nem azáltal kell mérnem az életemet, hogy én mit tettem, hanem azáltal, hogy ő mit tett értem. Többé nem azt pipálom, hogy én mit tettem és mit nem tettem, mit tudtam teljesíteni és mitben vallottam kudarcot. Nem ez kell, hogy adja a fő örömömet, vagy az elbátortalanodásomat, hanem igazából most már amit ő tett értünk. És amit ez jelent most számunkra. Hogy el vagyunk fogadva Istennél, hogy az ő gyermekeivé váltunk. Ez azt jelenti, hogy a mi nevünk fel van írva az életnek a könyvébe. És beszéltünk erről, hogy mikor ez íródott, akkor ez egy hatalmas dolog. Most persze már lehet, hogy benne vagy az újságban, amikor Maja megszületett, így van, benne volt a Dél-Magyarba. Be volt írva egy könyvbe a Dél-Magyarba, amikor Maja megszület, így van. De ebben az időben, tudod, csak úgy nem voltál benne könyvekbe, vagy újságokba. Aki ez nem az elektronikus média korában volt, amikor a Biblia íródott. Abban az időben, ha te benne voltál egy könyvben, tudod, az jelentett valamit. És itt volt ez az elképzelés, és nem csak hívőknél, nem csak keresztények, nem csak zsidóknál, hanem a pogány kultúrákban is, hogy van egy könyv, egy örök könyv, úgymond Istennél, az örök életnek a könyve, és a történet végén, mikor a végelszámolás jön, akkor ez a könyv megnyittatik, és ha benne van a nevem a könyvben, akkor wow! Hogyha nincs benne a nevem a könyvben, akkor niemand vagyok. akkor igazából súlytalan az életem, mert nincsen benne az örökké valóság könyvébe, az örökké valóság számára örökre elveszett vagyok. Oké, és ez volt, mikor Jézus azt mondta, mikor jöttek vissza a tanítványok, és arról beszéltek, hogy a démonok engedtek nekünk, és betegeket gyógyítottunk meg, és akkor Jézus azt mondta nekik, hogy ne ennek örüljetek. Tudod, ne ez adja meg, mert mi van, ha holnap nem történik meg. Így van? Ne annak örüljetek, hogy jó fiúk voltatok. Ne annak örüljetek, hogy mit tudtatok ti elvégezni. Vagy ne is annak örüljetek, hogy te hűséges voltál. Ne is annak, hogy jaj, én szerettem, és úgy érzem, hogy kezdek jobb emberré válni én. Mert ez bizonytalan. És mi van holnap után, amikor egy jó nagyot hasalsz? Akkor meg nyomorultul érzed magad, így van? Mi van, tudod, három év múlva, amikor magad is meglepődsz, mert olyat teszel, akkor kezded temetni magad. Hanem ennek örüljetek. Napról napra, tudod, ez legyen a fő orientációtok, hogy a ti nevetek ott van Istennél, hogy a ti nevetek az örökkévalóságból ott le van írva, hogy a ti életetek örökre össze van kötve Istennel és Jézussal. És figyelj, ez azt jelenti, hogy a múltad, annak is meghaltál. Ez azt jelenti, hogy szabad vagy a múltattól. Tudod, hogy mi ez? Tudod, hogy hány ember adna meg ezreket, tízezreket, százezreket, milliókat azért, hogy egy pszichiáter, egy pszichológus valahogy meg tudja csinálni ezt az abrakadabra trükköt, hogy így a múltjuk az el legyen simítva, törölve, felejtve, lehúzva a vécén, hogy megcsinálnánk azt, hogy megváltoztassuk a múltat. Az ami kerget engem, űz engem, azok a, emlékeztek, beszéltünk erről, azok a, mi ez, skeleton, soha nem jut eszembe, csontváz, köszönöm szépen. Én már egyre inkább lefelé megyek a lejtőn, jó? Tehát ne számítsatok. Okay. Tehát azok a csontvázok, amik kihullanak a szekrényből, mert a múltamban, amiket csináltam, azok a bűnök, azok a rossz döntések, azok a hibás húzások. És ahogy megyek előre, megyek, újból visszaköszön. Nagyon sok módon visszaköszönhet. Tegnap olvasom egy történetet. Eddig értitek az üzenetet, vagy össze-vissza beszélek? Nem tudom, tudod, próbálom a legjobbat, jó? Tegnap olvasom egy történetet egy férfiről, aki 1982-ben azt hiszem részegen vezetett, és emiatt egy 17 éves lány meghalt. És beperelte a család ezt a férfit, aki nyilván börtönbe került, $1,5 millió kellett neki fizetni, de aztán a család, mivel ez nem lehetett volna, úgy döntött, hogy nem, hanem beérjük azzal, hogy minden héten, pénteken egy dollárt kiírcsekken és elküldi a családnak, és ezt teszi, ha jól emlékszem, 18 éven keresztül, minden pénteken $1 se elküldi. $1 leülte a börtönt, börtönbüntetést, kellett részt venni ilyen alkoholmentes vezetés népszerűsítő programba, tehát kötelezték, hogy mint egy rossz példa, hogy járjon jó példával, és hogy ez is visszaható lesz a lelkére nézve. És a család azt mondta, hogy ez, úgy érezték, hogy ez minimum. Minimum nem az egy dollárról van szó, hogy most mi meg fogunk ezáltal gazdagodni, hanem az a késforgatás. Ott az ő lelkébe, hogy egyszerűen vezekel azért, amit tett. És persze gondolhatjuk ezt, hogy ó, micsoda kegyetlenség a másik oldalról, emiatt a férfiamat, ők elveszítették a 17 éves lányukat. Ugye, ha nagyon megnézzük, 18 éven keresztül, hogy ez a férfi hétről hétre emlékeztetve van arra, hogy ő mit csinált. Ez nem nagy ár. Objektív, ez nem nagy ár. De ilyen a bűn. Tudod, ilyen a bűn. És azt mondhatjuk, hogy ilyen a bűn, a múltunk, ahogy megyünk előre, ahogy visszaköszön. Újból és újból, lehet, hogy hetente, nem tudom, tudod, bárcsak a Hufnagel Pistihez mentem volna a feleség, úgy van. Tehát úgy értem, visszaköszön a rossz döntés. vagy oké, bárki, nem, vannak itt fiatalabbak is, rájövök itt. Nem mindenki ilyen dinoszaurusz, mint. Oké, tehát ez a Mézga Géza, jó? Tehát a YouTube-on meg tudod nézni, Mézga Géza, jó? Mézga család. Oké. De ilyen a bűn, hogy a múlt visszaköszön, és egyszerűen bárcsak szabadulni, bárcsak szabadulni, te hadnák tőle. És erről szól, ezért jött el Jézus. Tudod, ezért ámulatos, és lenyűgöző és szabadító az, amit ő tett a kereszten értünk. Hogy ő az összes csontvázat, az összes bűnt, az összes rossz döntést, az összes, tudod, bénaságunkat magára vette, és mindért ő vállalta a felelősséget. Ő vállalta a büntetést. És mindet a kereszten egytől egyig kifizette. Azért, hogy aki hisz, bízik ő benne, most már az ő múltja az egyenlő legyen Jézus múltjával, az ő jelene Jézus jelenével, és az jövője Jézus jövőjével. Azaz megszabaduljon a bűntudat, a bűn rabszolgasága, a bűn hatalmának a fogságából, és megtapasztalja a bűnbocsánatot. És ez valós. Ez azt jelenti, hogy a múltunk, a bűnünk az le van húzva a vécén. Ugye, ez most csak így, mint szemléltetést, le van húzva a vécén. Vége. Olyan drasztikus képeket hoz Isten az Ószövetségben, Mikeás 7 végén azt mondja, hogy a legmélyebb tengerbe vannak vetve a bűneink. Tudod, a tenger mélyére. És ki van írva? Horgászni tilos. Ezt nem írja Mikeás, de ki van írva? Tudod, ott a Mariana árokban van. Tudod, vagy egy másik 130. Zsoltár ezt a képet használja. Amilyen távol van a napkelet a nap nyugattól, olyan messzire veti el Isten tőlünk a bűnünket. Ez a bűnbocsánat. Hogy Isten fogja a múltunkat, fogja a bűnünket. És nem csak a rég múltunkat, a közel múltunkat is. És Jézus büntetve lett ezért. Ezért mi most megtapasztaljuk azt, hogy teljes mértékben el van válaszva a bűnünk tőlünk. Úgyhogy többé nem kell, hogy a bűnünkkel, vagy a hibáinkkal, vagy a bukásainkkal házasságba éljünk. Vagy a törvény parancsolataival, amelyek szüntelen emlékeztetnek, hanem kivel vagyunk most házasságban, örök házasságban, azzal, aki meghalt értünk. Azzal, aki azt mondta, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Azzal, aki nem csak, hogy meghalt értünk és megbocsátott nekünk, hanem szeret bennünket. Annyira szeret bennünket, hogy elment a keresztre. És ezt nem hagyja abba, hogy szeressen bennünket. És milyen, csak dobd el az agyad, gondolj benne, milyen lehet egy olyan életet élni, ahol napról napra én azzal a tudattal, valósággal kezdem, hogy én értékes vagyok, mert Isten szeret engem. Nem azért vagyok értékes, mert valamit tettem, vagy nem tettem, mert egész jó voltam, mert Isten tudtam kipipálni, hanem azért vagyok értékes, mert Isten szeretett engem, szeret engem, akart engem, akar engem. Isten értékesnek tart engem. Mennyire? Mi mutatja meg az értékemet? Tudod, az ember a kereszten. Jézus a kereszten. Ez mutatja meg az értékedet. Mert annyit érsz, amennyit fizetnek érted. Ez a piaci törvény vagy szabály. Amennyit fizetnek érted, annyit érsz. Mennyit fizettek érted. Hogy mennyit fizettek. Isten meg akarta mutatni, hogy ő szeret téged és engem. Bármilyen állapotban is vagyok. És ez fantasztikus, ez felszabadít bennünket. Ez átformál bennünket. Aztán nem csak az, hanem azt is jelenti, hogy ő munkálkodik bennünk. Hogy ő elkezdett egy munkát. Ez olyan, mint amikor az interneten rámész egy honlapra, és mi van ott kiírva. Under construction, mi az? Hogy? Fejlesztés alatt, köszönöm szépen. Köszönöm. Tudod, ki van írva? Tudod, fejlesztés alatt. Tudod, és a mi életünkben is ki van téve egy tábla? Tudod, fejlesztés alatt. Munkálkodok. És ez az egyik olyan része a keresztény életnek, amelyet nehéz elmondani, hogy Isten valóságos az életünkben. Hogy az ő munkája, ahogy formál bennünket, az valóságos. És nem csak az első évben, a második évben, hanem 10 és 20 és 30 és 40 év után is. Ő végez egy munkát, és formál minket. És közelünk a végéhez, de itt nézzük csak meg mit ír. Azt mondja, hogy és azért, negyedik versben, B részében, és azért másé vagytok, azért, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Oké? Ennek az új házasságnak mi lesz az eredménye? Gyümölcstermés Istennek. Tudod, hogy az életünk változik. Hogy olyan gyümölcseink lesznek, amelyre lehet, hogy mindig vártunk, csak nem tudtuk, hogy tudjuk azt megszerezni. Oké, úgyhogy hagyj fejezzük be ezzel a két alkalmazást. Az első az, hogy tudod, éppen ezért tudod, éljük meg, éld meg ezt az új házasságot. Tudod, minden nap, ahogy felkelsz, és minden nap, ahogy az úton vagy, tudod, emlékeztesd magad erre, hogy a te fő mércéd most már nem az, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél, hanem van egy új kapcsolat, egy új házasság. És ez az új házasság, ez nem Mr. Tökéletessel, a törvénnyel, hanem az új házasság valakivel, aki akart téged, meghalt érted, megbocsátott a bűnet, és újból megtapasztod ezt a megbocsátást, ahogy elbuksz, és ez az új házasság Jézussal van. És ő szeret téged, és ő bátorít téged, és ő neki terve van az életedre nézve, és lépésről lépésre jársz veled, jársz vele. És hagyd legyen ez a, úgymond az új legfőbb kapcsolat, hagyd legyen ő az első az életedben, és ápold vele ezt a kapcsolatot. És azt fogod észlelni, hogy minél bensőségesebb a kapcsolatod Jézussal, annál inkább gyümölcs terem az életedbe. De most már nem kívülről, tudod, hogy mit kell tennem, hanem belülről. Ezt akarom tenni, és elkezd megszületni bennünk az a képesség, hogy meg is tegyük. Értjük ezt? Tehát tudod, ez egy új házasság, és hogy mondjam ezt? Ez egy örök házasság. Ez egy örök házasság. Ez egy olyan házasság, ahol nem kell rejtőzködnünk, ahol nem kell titkolóznunk. Isten mindent tudott rólunk. Azt is, ami majd lesz az életünkben. És ő így akart bennünket, ahogy vagyunk. Ez nem akármi, nem? Mindent tudott rólunk, és így akart bennünket. Nem olyan, hogy mint lehet egy házasság, nem? Hogy ha én tudtam volna, hogy te ilyen vagy, akkor lehet, hogy másként döntök veled kapcsolatosan. Mi van? Úgyhogy mit teszünk ebben egy ilyenfajta kapcsolatban? Mindig a jobbik lábunkat tesszük előre. Ez kifejezés. Azaz mindig a jobbik felünket igyekszünk mutatni, hogy nehogy igazából kiderüljön az a gyenge pontunk, amilyenek vagyunk. Isten teljesen ismeri az egész életünket, múlt, jelen, jövő. Ő számára mi nem okozunk meglepetést. Ránk nézett és azt mondta, én így akarom őt. Én így akarom őt. És elkezdek egy munkát. Tudod, under construction, mi az? Fejlesztés alatt, köszönöm. Fejlesztés alatt, oké? Sugóim vannak. Fejlesztés alatt. Ma tényleg nem megy ez nekem. Fejlesztés alatt. És ez egy örök. Úgyhogy hagyd legyen ő az első, és hagyd ne kerüljük őt ki. Oké? Hagyd ne éljünk egy olyan keresztény életet, ahol mindent csinálunk, meg mindennel foglalkozunk, csak igazából a Jézussal való bensőséges kapcsolat szenved, vagy kerül hátrányba, vagy szenved hiányt. Ahol szolgálunk, ahol közösségben vagyunk, ahol megcsináljuk a feladatainkat, csak a Jézussal való bensőséges kapcsolat. Tudod, ez az, amely folyamatosan változtatni fog. Hogyan lesz Jézus egy bensőséges kapcsolatod? Hogyan mélyülünk el egy bensőséges kapcsolatba ő vele? Ennek soha nincs vége. Soha. Ez egyre bensőséges, és egyre valósabb lehet, és egyre gyakorlatibb lehet. Pár héttel ezelőtt beszéltünk erről. Imádság. Tudod, őszintén beszélni Istennel. Őszintén beszélni. Tudod, ilyen szép idő van, lehet imasétát tenni. Tudod, fogod és egy fél órát kimész sétálni, és beszélsz az életedről Istennek. Kiöntöd a szíved ő előtte. Ő nagyon szeret bennünket hallgatni. Ő akar bennünket hallgatni. És közben dicsérhetjük, és magasztaltjuk őt, és hálát adhatunk neki, és beszélünk, és hallgatunk. És aztán ő beszél hozzánk, ez a másik, az ő igéje. Ha nincsen Bibliád, újabb vagy itt köztünk, akkor szeretnénk adni neked egyet, gyere oda hozzám, gyere oda hátra, hátul is van, el tudsz venni egyet. Tudod, megnyitod és olvasod, és Isten szól hozzád. A bensőséges kapcsolat az csak úgy, mint egy házasságban, nem egyszerre adatik az embernek, nem? Napról napra. Ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. És aztán a harmadik az, hogy hallgatunk rá, és hogy engedelmeskedünk neki. Mikor engedelmeskedünk neki, akkor megtapasztaljuk őt még inkább az életünkben. Oké? Úgyhogy, tudod, hagyd legyen ez ez a házasság most már a házasságod, az életed legfőbb környezete Jézus. Mert meghaltál a réginek, és most élsz számára, mert meghaltál a bűnek, és élsz számára, mert meghaltál a régi utaidnak, és most élsz számára, mert meghaltál a törvénynek, a parancsolatnak, a betűnek, és most élsz számára, és ő él te benned. És hogyha úgy vagy itt köztünk, hogy te még nem is kezdtél el vele esetleg egy kapcsolatot. Tudod, akkor számodra a következő kis lépés ez lenne. Hogy kezdj el vele egy kapcsolatot. Ez a kapcsolat a legjobb dolog, amilyen kapcsolatot valaha is elkezdhetsz. Hogy egy házasság elején igent mondunk, és nekem ebbe a most tavasszal lesz a 10. év, hogy igent mondtam, tudod, Zsófinak, és ő igent mondott nekem. Két igen kell hozzá, nem? A házassághoz. Két igen. Igen, igen. Akarsz? Igen. Hangosan és értetően. Igen. Oké? Okay. Két igen kell. És? Onnantól kezdve, úgy. Akkor vége? Nem, most kezdődik. Most kezdődik. Most lehet ezt még inkább tartalommal megtölteni. Most egy az utunk. Ugyanígy Istennel, ugyanígy Jézussal. Két igen kell hozzá. Az egyik igen ő tőle, a másik igen te tőled. Ő már kimondta az igent. Oké? Ő már kimondta. Mikor meghalt érted a kereszten, akkor ezt fejezte ki, hogy igen, én akarlak téged így, hogy vagy, és elveszem az útban lévő akadályt, a bűnödet. Igen. És most a te részedről lehet egy igen. És ekkor elkezdődik valami, amit lehet, hogy nem értesz teljes mértékben most, de elkezdhetsz megtapasztalni egy vele való kapcsolat, és elkezdheted megtapasztalni azt a változást, dinamikus változást, ami ebből fakad. Dinamikus változás, mert mostantól kezdve nem szabályrendszerrel, vagy mégsem nem is önmagaddal éled az életed. Nem, hallottuk ezt, nem sokszor azt mondják emberek, tudod mit, én azt hiszem, hogy én ezt tudom egész jól csinálni. Én nekem nincs szükségem Isten, nekem nincs szükségem Jézusra, én egyedül is elboldogulok. Persze lehet, de ez egy magányos élet. Ez egy magányos élet. Tudod, az egész univerzumban te egyedül próbálsz élni. Miközben a mindenható Isten kimondta neked már az igent. És mikor kimondod neki, akkor onnantól kezdve soha nem vagy egyedül. Soha nem vagy magányos. És elkezdesz egy vadonatúj kapcsolatban élni. Oké, imádkozzunk. Hogyha itt vagy úgy most köztünk, hogy szeretnél egy igent mondani neki, akkor szeretnélek egy imádságban vezetni. Mondasz neki ezekkel a szavakkal, vagy hasonlókkal, hogy Isten, köszönöm, hogy te szeretsz engem. Köszönöm, hogy Jézus a bűneimért halt meg a kereszten, és kifizette mindet, megbűnhődött mindenért, amit tettem, vagy tenni fogok. Hiszek benned, kérlek, légy a megváltóm, kérlek, bocsáss meg a bűneimet, hagyd nekem egy új életet. Most igen mondok neked, szeretnék elkezdeni veled egy új kapcsolatot. Jézus nevében. Amen. Amen.
Megvilágított utam, a szívem úgy csodál, Uram. ezt meg, nem a tetteim miatt, amiatt, aki te vagy. Az élet száradó virág csak, ma még nyílik, holnap hervad, mint hullám az óceánban, mint szélben a pára. Uram, mindig hallasz, hogyha hívlak, ha elesek, te mindig elkapsz, és elmondod nekem, tiéd vagyok. Ki vagyok én? Szemed látja bűnömet, de szeretettel körülölelsz, és újra életre keltesz. De ki vagyok én, hogy hangot tengert fékez meg, az esőn átvezet, viharom csendesített.
Hogyha igen mondtál Jézusnak a mai alkalmon, vagy az elmúlt hetekben, vagy hónapban, ott fogok állni az ajtónál, hogyha arra jössz, akkor csak jelezhetsz, és akkor te is tudod, én is tudom, és ez izgalmas. Oké? Isten áldjon, sziasztok!